az Újvidéki Rádió. Mozaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Kónya Kovács Otilia vagyok, a mai műsor házigazdája. Egy különleges virtuális kiállításra invitálom meg Önöket, de mondhatnám úgy is, a régebbi időket idézzük fel a beszélgető társammal, amikor még tették a dolgukat a bognárok, a cipészek, az ácsok, a pintérek, a kovácsok, és sorolhatnám tovább a sok-sok mesterséget. A magyar csernyei Halász György ezeknek az egykoron megbecsült szakmák mestereinek szerszámai gyűjtötte össze, és a családi ház udvarán saját maga és a véletlen látogatók örömére élik utóéletüket a különféle eszközök, tárgyak, amelyek ma már csak a múltat idézik. Ebbe a már majdnem elfeledett világba pillantunk be az elkövetkező két órában. A zenét Horváth Csaba válogatta, a nevében is jó vételt kívánok. Ha tehetik, tartsanak velünk ezen a múltbéli kalandozáson.
Város élet a legszebb a világon, város elvon él a madár az ágon, nem várom én a körmit is beszélne, kiereztem a fülemen az élne, őszi szellő ragadt el, pálatomat ragadt el, mert város élet a legszebb a világon, nem várom én a körmit is beszélne, kiereztem a fülemen az élne, ragadt el, páratomat ragadt el, mert páros élet a legszebb a világon. Csak az ért se, csak az ért se búsulok, jó kedved a pacsirtától vadulok. Nem várom én a kör, hogy tesz ez után, terem azért rózsaszed fütülépán. Vonolok a madárral, mosolygok a virággal, mert csak az ért se búsulok. Nem várom én a kör, hogy lesz ez után, terem az én rózsaszed fütulépán. Vonolok a madárral, mosolygok a virággal, mert csak az ért se búsulok. A madárral, mosolygok a virággal, mert csak az ég se búsulok. Nem bánom én akár, hogy lesz ez után, terem az ég rózsaszed fütulépán. Hallanok a madárral, mosolygok a virággal, mert csak az ég se búsulok.
A magyar csernyei Halász György gyűjtéssel foglalkozik. Egy gyönyörű látvány, amikor a pontosan nem tudom milyen épületrész falait beborítja a sok-sok mesterségnek a szerszámai. De szeretném, hogyha azt is elmondaná, hogy kezdődött mindez. Hogy kezdett bele a gyűjtésbe?
Hát a gyűjtésbe úgy kezdtem bele, hogy édesapám az mivel cipész volt, és sok más mesterség ből ellopott dolgokat idézőjelbe sok mindenhez értett. És nagyon nagy hagyománya volt ebben a házba, hogy a szerszámok meglegyenek eszközök becsülve. Itt kezdtem a szülői házba először a gyűjtést, utána anyai nagyapámhoz kerülve, az meg ács volt, kőműves, ezeket az eszközöket összeszedtem. Ezek hosszú éveken keresztül, hát egy helységbe le voltak rakva, és úgy maradtak. És utána kezdett az a hajlam bennem feltörni, hogy ezeket meg kellene nekem őrizni, főleg ami a családot illeti, és akkor kezdtem bele a gyűjtésbe. Lehet, hogy egy kicsit késő is volt már, de nagyon sok értékes eszközt, szerszámot, háztartási tárgyat sikerült összegyűjtenem, de azért mondom, hogy lehet, hogy késő volt, mivel a romák, meg Németországban élő hazánk fiai összeszedték az ilyen dolgokat, szentképektől, palióra, nagyon sok más ilyen dolgot elvittek, meg is fizették, hogy milyen nagy lehetett nyereségük, nem tudom, de nagy volt, mert itt apró pénzért eladták az emberek. De mégis kialakult egy olyan gyűjteményem, amire büszke is vagyok, és hogy mondjam, nagy karbantartást is igényel. Tehát, mivel kint van a szabadba, azt jelenti, hogy a fát is néha át kell, a fából készült dolgokat is át kell kenni valamilyen festékszerűséggel, úgyhogy megmaradjon az eredeti színe, eredeti formája. A vaseszközök meg, mivel ki van téve, amit mondtam már, a külső hatásoknak, azok meg, hogy rozsdásodnak. Meg ezek mind nagyon idős szerszámok, és úgy próbáltam ezt gyűjteni, később már, hogy csoportosítva, méghozzá először is mesterségek, iparos tevékenységek csoportjába téve, és a földműveléssel és háztartással kapcsolatos csoportok kialakítására, ha szabad úgy mondanom, szakosítottam magam, egy kicsit túlzás ez, de hát így indult az egész. És ez hosszú éveken keresztül formálódott bennem az a gondolat, hogy gyűjtsem őket, és méghozzá próbáljak olyan eszközöket összegyűjteni, amik jóformán a faluban meglévő eszközök voltak, és amely több mint valószínű, hogy magyarságunknak is bizonyos módon az egész életvitelét végig kísérte, mert hasonló dolgok vannak szomszédos magyar lakta településekben, akkor Magyarországon is, Erdélyben is, Fölvidéken is, Mura közt is, hogy ezek az eszközök a magyarság körébe terjedtek el. Hanem egy valamit mai napig is nagyon bánok, hogy sok olyan eszköz van, tárgy, amelynek nem írtam fel a nevét. És lett volna alkalmam, de azok az emberek elhaltak, most már nincs kitől kérdezni valamit. Az internetre lett egy pár dolog föltéve, hogyha ki ismeri, mondja meg a nevét, mire használták azon eszközöket, de meghatározó választ nem tudtam kapni. Tehát, amit mondtam, így kezdődött az egész, de itt, ha nincs szeretet, nincs a múltunk megbecsülése oly fokon, hogy ezek a mindennapi dolgaink voltak az eleinknek, és ezen kellékek, szerszámok, eszközök nélkül nem tudtak volna ők gazdálkodni, mivel főleg földművesek voltak, és a földművelés az egy olyan dolog, hogy mesterek, szakmák, iparágak nélkül nem működött. Ez vonatkozott arra is, hogy a faluk bizonyos módon izolált környezetbe éltek, és szükség volt nagyon sok fajta iparos tevékenységére, hogy ki tudja elégíteni azt a mindennapi dolgok szükségletét, melyre szüksége volt a falusi embereknek. Hát egy kicsit vagyok, csak kicsit büszke rá, mert egy másik vetület is néha fellobban bennem, vagyis gondolat, hogy érdemese volt volt eddig ezt végeznem, mivel nem tudom, hogy hova kerülnek ezek az eszközök, mivel Csernyén sajnos nincs tájház. Itt a környező településeinken, amely körülvesz bennünket, még messzebbre nyúlóan is, mindenhol van egy ilyen dolog, és én sokáig bíztam abba, hogy ha kell, még anyagilag is, én is besegítek, hogy vegyünk egy olyan házat, amely tipikus falusi, és megfelelne az ilyen fajta dolgoknak a kiállítására, de úgy látszik, ez kútbe esett el volt, nem sikerült, és hogy mi lesz a vége, hát sajnos ezt én nem tudhatom, de úgy érzem, hogy ezeket mind az enyészet fogja elnyelni, ami azt jelenti, hogy kidobják, széttrancsolják, ebbe a csúnya szóval érjek, de hát ameddig én élek, én úgy gondolom, hogy nekem örömet szerez. Vannak néha látogatóim is, de mondom, nem olyan környezetben van ez, hogy egy nem állandó jellegű kiállításra gondolok, hanem mit tudom én, hétvégenként, egy héten vagy egy hónapban kétszer-háromszor, hogy ezen időszakban bárki jöhet megnézni, és bárki fordulhat hozzám ezekkel az eszközökkel kapcsolatba, mert így ér valamit, de ez a legkevesebb, hogy nekem ér valamit. Ez ennek a falunak a lakosainak kell, hogy legtöbbet jelentse is, kezdve a magyarság identitásának fenntartásában, a múlt megbecsülésében, és bizonyos módon jövőképet adni a mai fiatalabb generációnak is, hogy igazi mesterművek is születtek, méghozzá olyan időszakban, amikor még kezdetleges volt ez az ipar. És kezdetleges eszközök, szérszámokkal munkálták meg ezeket a dolgokat, és van nálam is egy olyan pár dolog, ami csodálatra méltó, hogy ha úgy nézzük a dolgokat, hogy hogy lehetett elkészíteni, mikor olyan eszközök nem nagyon voltak még abban az időben. Itt kellett a leleményesség is, kellett a tudás is, kellett az összetartozás erősítése is, hogy fönn tudjanak ezek az iparágak maradni hosszú évtizeden keresztül, több mint 100 éven keresztül, na ide mi hozzánk ebbe a régióba, később érted az ipari forradalom, de azt már mondtam, ha jól emlékszik a jó elép, hogy nem írtam föl bizonyos szérszámoknak az elnevezéseit, ami egy kicsit lesújtó, de hát úgy nagyjából tudom is az elnevezéseket, és tudom, hogy mire is használták.
Jaj, de jó volt az este, hely, mikor csókot adtál a kertbe. Jaj, de jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este. Jaj, de jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este. Jaj, be jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este. Jaj, be jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este. Jaj, be jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este. Jaj, be jó volt, hogy megcsaltál rózsa helyet, csókot adtál, kettő helyet, hármat adtál az este.
Nagyon nehéz azt elmondani, hogy ennyire nem, hogy nem szeretjük, hogy nem tiszteljük a múltunkat, de ez az én fajta ragaszkodásom nem érte le a célját, az véget, hogy nem sokan zárkóztak mellém, és ha többen lettünk volna, még jobb eredményeket tudtunk volna elérni ebben a gyűjtésben, mert minél többen vannak, több van még mindig, napról napra kevesebb, de van még mindig, meg vagyok szentül győződve arról, hogy olyan lepekvő tárgyak, eszközök, amelyek még padlásokon hevernek. Ez már nem énekem való, hogy fölkutassam őket, meg elmenjek oda. Próbálkoztam, de ezek nagyon már lassan romos házak padlásaiba vannak, ahova még fölmenni is körülményes, veszélyes is. De meg lehetne ezt is oldani, tűzoltók beavatásával, tűzoltó létrák felszerelésével, de hát nem hiszem, hogy ilyen alkalmak meg fognak történni itt magyar. Hát nagyon röviden ennyit arról, a szeretet az él bennem, hogy újból kihangsúlyozzam, meg ami a legfontosabb, ezt nem magamnak gyűjtöttem, mert ha magamnak gyűjtöttem volna, hát akkor egy helységbe egy párat kitettem volna, és a többit még ott hagytam volna, egy sarokba, nem ledobva, lerakva. De talán ad vigaszt az is, hogy hát, ha megérem még azt, hogy igenis lesz ezeknek helye, mondván úgy, hogy nem csak az enyémeik közül, meg nem az egészet kirakva, ami a legrégebbi dolog, amelyről legtöbbet tudunk, hogy mire használták, és milyen emberek voltak azok az iparosok, akik ezeket a dolgokat el tudták készíteni. Hát remény, mondom, még nem halt ki bennem, de úgy érzem, hogy amennyiben így maradnak a dolgok, ameddig én élek, az belém égette a sors azt a tiszteletet, azt a szeretetet ezen tárgyak iránt, mikor odaállok néha saját magam egyedül, hogy nézegetem őket, és talán még el tudom néha képzelni is, nem az emberi alakot, formát, hanem hogy milyenek is voltak ezek az iparosok, hogy mennyire hatékonyan tudtak beilleszkedni abba az életbe, amely a faluba zajlott. A legfurcsább még az ezzel kapcsolatban, nem olyan dolog, hogy épp érinti ezt a gyűjteményemet, hogy 7 kocsma volt a faluban. És megvolt az, hogy melyik embercsoport melyik kocsmába jár, amit nem tudtam én elfogadni, mikor édesapám, hát ő 20-beli volt, mesélte, hogy például a valamikori nagy gazdák a 2 háború között voltak a faluban, de nem sokan. Azoké volt a központi kocsma, bármilyen mulatság összejövetele volt. A másik kocsmába jártak például olyan iparosok, akik kocsikészítéssel, paraszkocsikészítéssel, szerszámmal foglalkoztak, a kovácsok és a bognárok. Mint a harmadikba a focisták, a negyedikbe olyan emberek, akik kimondottan állattenyésztéssel fog. És tudta mindenki, hogy ott a helye. De így mondta apám, hogy nem volt az gond, ha egyik csoportból a másik is bevetődött néha abba a kocsmába, ahol talán nem mondom, hogy nem volt helye, hanem nem megszokott volt az. Úgyhogy ezek mind nekem, ezek a dolgok, amiről tudok, nagyon sokat jelentenek. ahogy említettem is, a múlt össze van a jelennel kötve, a jelent összekössük a jövővel, mert a múltat, aki nem tiszteli, a jelent meg nem szereti, annak igazi jövőképe sincs. Nem a múlt kell, hogy legyen itt a domináns, hanem a jelen összekötve a jövővel. De múlt nélkül nem lehet erről az ilyenfajta dolgokról. Számtalan más ilyen dolog is van az életben, kezdve a tudománytól, nem mondjam, gazdaságtól, kezdve, amely kötődik egyik dolog a másikhoz. Ezért van az, hogy igenis, ameddig talpon tudok lenni, és az egészségi állapotom megengedi, nem fogom elhagyni ezt a gyűjteményt, esetleg még ha külön olyan tárgyakra akadnák rá, melyek nekem nem léteznek, és akkor csere alkuval, hogy úgy mondjam, cserélnénk valamit, meg ami legfontosabb, hát vásároltam is, de csak egy-két tárgyat, azt meg azért vettem meg, hogy tudtam, hogy ezen környéken olyan fajta eszközök vagy tárgyak nem léteztek. És azokat is ugyanúgy kiraktam, vagy ki van téve, mert most már beleillik is ebbe a környezetbe, mint amilyet én alakítottam ki ezen gyűjteménynek. Akkor érzem magam boldognak, vagyis boldogabbá, mint általában, mikor eljön egy társaság, eljön egy iskola, egy falon át vezető kiránduló csoport befordul hozzám, és megnézi ezen kiállítást, akkor egy kicsit elfog az a büszkeség, hogy talán érdemes is volt csinálni, és a kitartást tovább fokozza, hogy ameddig képes vagyok rá, tovább is tudjam ezt folytatni.
Itt most milyen mesterségek vannak felsorakoztatva?
Hát a mesterségek közül nagyon sok van felsorakoztatva. Hát először is kezdjük azzal, hogy az 1800-as évek végén statisztikai évkönyvre, a Nagybecskerekre vonatkozólag 19 iparos volt a faluban. 1900-tól a napjainkig, hogy úgy mondjam, 26 szakma volt a faluba, 233 kisiparossal. Hogy milyen szakmákra volt szüksége ennek a falunak úgy, hogy minimálisra csökkentették a városba való eljárást, mert nem volt könnyű, az csak paraszkocsival lehetett menni, utána, amikor itt a kis vonat beindult, Nagybecskerek, Magyar Csernye között, akkor azzal jártak, de főleg, amit el lehetett a mestereknek készíteni, azt mind itt megcsinálták a helybe. Asztalos mesterek, bognárok, borbélymesterek, női fodrászok, cipészek, lakatos mesterek, szobafestők, varrónők, pérmesterek, kipőzdések, ácsok, kőművesek, bádogmesterek, kötélverők, kéményseprők, mészárosok, szódavízgyártók, göröncsérek, mozitulajdonosok, pálinkafőzők, pintérek, kádárok, ez ugyanaz, ezek a hordókészítők, fényképészek, darálósok, tejcsarnokosok, háztartási később, már háztartási gépjavítók, rádió, tévészerelők, és van egy pár biztos olyan szakma, ami kimaradt ebből a felsorolásból, de nem hinném, hogy nagyjából a teljesség képét tükrözi ez a felsorolás, mert erről vannak adataim, amelyekre tudtam támaszkodni, de ezek a szakmák abszolút mára mind kihalt. Nincs. Nincs is szükség rájuk, ha úgy nézik, minek kell egy cipésznek ma dolgozni, mikor készcipőt hord mindenki. Minek kell egy varrónőnek, hogy dolgozzon, mikor készen megveszik azt a ruhát, vagy a szabó, férfi szabó, és ez a szakma mind kihalt már a többi szakma is nagyjából göröncsérmesterekre én már nem nagyon emlékszem, kenderverőkre nem nagyon halvány, de emlékszek rá, a pintérekre, a kádárokra, újból azért tudom még őket, mert a szomszédságban az volt, ezek a boltok, a hordókészítők, a darálósok, ez a szakma is kialt, mert ahol van egy kis jószág, még mindig mindenhol van morzsoló daráló, ami motorral megy, valamikor meg hát kézzel morzsoltak, daráló nem volt, kisbaltával egy kicsit összevagdosták, összetörték a kukorica szemeket, és úgy adták főleg a baromfinak. Ilyen kifőzdés is mondom, hogy működött, arra még emlékszök, hosszú évtizedeken keresztül, ez még mindig menő szakma, de egy városba. Itt mi nálunk erre nincs szükség.
Három sors perc, mondd meg, ha szeretsz, veszem azt a mosolymos szemedet, három fokanál, ha megcsókolnál, Lenyországgal vinném a lelkedet. Ne sajnáld a csókot tőled, én is angyalom, én se sajnálod, de tőled, kedvesem, nem fogyhat ki a csókot sohasem. Ne sajnálj a csókot tőlem, én is angyalom. Én se sajnálom, de tőlem már elég a ró. A virág elhull a rétről, csillag lehull az égről, de a szerelem, édes kedvesem, nem fogyhat ki a csókból sohasem.
Hentes sincs már jó pár éve, jó pár hentes élt, és élni tudott ebből a szakmából a faluban, és furcsa az a kép, hogy ma, így az, hogy nincs szükség rá, meg általában már az emberek se tartanak annyi olyan fajta háziállatot, mely vágásra alkalmas. Tehát itt gondolok főleg a sertésre, és a bornyúkra. Itt most már a faluban, ha azt mondom, hogy 10 tehéntől nincs több, nem tévedek, ha azt mondom, hogy disznóból nincs több, mit tudom én, egy legtöbb 50-60 darabra, az is túlzás. És ezekből valamikor, hát több száz volt a faluban. Ezért mondom, hogy most már még meg is lehet venni a félig föl dolgozott fél disznót, akinek sok egy egész disznó pénzben is anyagilag, meg hogy elég nekik, meg lehet üzletbe is venni. Itt Csernyén nem, de egy kisebb városba is, ha például Kikindára bemegy valaki, bármilyen árut megvehet. Pedig varázslatosak voltak azok a, főleg nekünk gyerekeknek, kisgyerekeknek azok a disznóvágások, hogy előtte már egy-két nap, mikor megtudtunk, nem bírtunk aludni, én is, az öcsém is, annyira vártuk a disznóvágást. Az egy olyan rituális dolog volt, összejöttek a rokonok, összejöttek a szomszédok, nem mindenki tudta földolgozni azt a disznó vagy marhavágást, de kellettek ott olyan emberek is, akik például tüzet raktak szalmából, tudták, hogy hogy kell azt elkészíteni, mert szalmával pörkölték a disznót. És utána, akik földolgozták, meg aki még kisütette például a zsírt, akkor abálót készített. Az az abáló az volt, hogy a kolbász mellett bizonyos belsőségeket földolgozva, abból lett a hurka, abból lett a májas, és mi svartlinak mondjuk, de nem az a neve, hanem az elterve, itt Csernyi elterjedt neveként mondom, és este akkor összejöttek a szomszédok, még síránkozás is volt az én részemről is, emlékszek, mert volt paprikás csinálva délre, estére meg volt kolbász, hurka, sütve meg hájas kiflivel, és mikor a paprikást nagyon sokat főztek, elhordták szomszédoknak, barátoknak, azt egyszer emlékszek, hogy sírtam, mondom édesanyámnak, hát mi nekünk csak egy kis tálla maradt. Jaj, fiam, tudod, mi csináljuk ezt? Hát miért, anyám? Hát azért, hogy mikor azok vágnak, mindenki visszahozta, tehát sűrűbben van friss paprikás. És akkor olyankor kártya, egy kis pálinkát, mi még nem pálinkáztunk. Beszélgetések voltak, ez ugyanolyan közösségi hálószerűség volt egy disznóvág, nem az volt. Ahhoz lehet hasonlítani, mikor az emberek egy közösség területén összejöttek, itt szomszédok, barátok, ismerősök, ugyanúgy, mint ahogy volt a dohánycsomózásba is, hogy összejöttek az emberek esténként, azokat a dohányleveleket ki kellett símítani, azokat be kellett kötni méghozzá a kukoricának a külső borítójával, avval a csuhéval, és akkor azokat külön berakni egy dobozba, bekötni őket, és volt, akinek több dohány volt, nagyon területen foglalkozott dohánytermesztéssel, hogy hetekig jártak oda csomózni. Na, ott volt minden, ott volt politika, ott volt lakodalom, ott volt éneklés, volt szavalás, volt néha összeveszés. Minden történt. Én, mint gyerek, nagyon szerettem menni az ilyen helyekre. Nagymamám az vitt is, csak hát azt nem szerettem, mikor ő hazahozott engem, ő még visszament. Mert akkor történtek a... Legyél gyereknek!
Eltörött a hegedű, nem akar szólni. Rúzsi, rúzsi, mi bajod, miért nem akarsz szólni? A hegedű majd megreper rá. Hozok mosdó vizet is, gyöngypatak vizébe. ellopom a színét is, rózsa levelét. Te leszel a legszebb a világon. Szólalj meg hát, rubintos virágon. Te leszel a legszebb a virágon. Szólalj meg hát, rubintos virágon.
Ugyanígy voltam apámnál is, ez is tartozik a műhelyében, ezekhez a kirakósokhoz, hogy úgy mondjam. Itt is összejöttek a szomszédok, mert a cipész szakma az egy halk szakma volt, oly módon, hogy nem volt zörej, mint egy kovács műhelyben, ott nem lehetett beszélgetni. Itten meg nyugodtan lehetett, azt már lehet, hogy említettem is, hogy akkor fölolvásra sok volt, akit meg volt egyik nagybátyám, az olvasott vagy történelmi regényeket, nem csak magyart, franciát, és hát Jobbics, hogy magyar fordításba. Mikor eltelt az a fél óra, akkor mindenki kifejezhette az ő véleményét. Voltak olyan kurta vélemények, meg hát, mint parasztember, nem tudták azokat a körülményeket, hogy mi módon születtek, meg miért ezek az ilyen típusú regények. De elvitatkoztak egy óra száig, még tovább is, és másnap újból. Én tudom, hogy nagy műhelyünk volt, vagyis apámnak volt, és hárman, legkevesebb hárman dolgoztak, de volt mikor négyen is, akkor körül a hal, körül padok voltak, a kemence be volt időben gyújtva, hogy meleg legyen, és mindig jó formán, mikor még nagyon fiatal voltam, sírása, szibát kihúzott ki édesanyám, hogy neked már le kell feküdni. És hogy meddig maradtak sokáig, én ezt nem tudom, de ez hosszú éveken keresztül működött. De ilyen volt ez a köz, ahol én lakom, majd se tudom fölfogni, hogy itt 10 ház volt, vagy 11. És 13 mester, vagyis ipar működött. Mert volt olyan ház, hogy kétféle szakma is volt jelen. Itt apám cipész volt, a szomszédban a bognárok, akkor a bádogosok, akkor a kádárok, akkor a szabók a másik oldalon, meg asztalos, akkor ilyen temetési, nem vállalkozó volt, koporsó készítőnek mondták, abban az időben csináltak ők mást is, ablakajtót, de hát koporsóval ők látták el a falut, akkor borbé szakma, akkor volt még fogorvos is, ez egy olyan hosszú utca, hogy 250 méter széles csak, két oldalra az 500 méter, hogy mondom, több házban volt szakma, miatt ahány ház épült itt. Ma már ez abszolút, erről nem is lehet beszélni, de volt egy bizonyos tisztelet is a mester emberek között, egymás munkáját nem volt mindig kiváló, nem mondhatom, hogy az édesapám is az volt, hogy mindig kiváló, de negatív értelemben más szakmának a munkáit soha le nem becsülték egymás közt, és ez, hogy mondjam, még közelebb hozta őket egymáshoz, mert tisztelték azt a fajta munkát, amihez ők nem értettek. De az övékét meg próbálták, tökélyre nem lehetett ezt fejleszteni, de olyképpen, hogy elfogadják az emberek az ő munkájukat. Apám egy kicsit előjáró volt a cipész szakmába, mert a 40-es évek legelején mondta, hogy a szomszédunkból két fiatal embernek menekülni kellett a rezsim elől, és kikerültek Amerikába, és azokkal kapcsolatban léve, ha nem is volt itt a környéken még divatlap a cipőknek, az küldte apámnak a divatlapot. hanem apám ezzel ráfizetett, mert voltak gazdagabb családok is, és kiválasztva olyan cipőt, amit ő az életben még nem készített el, meg még lehet, hogy városokban se nagyon voltak. A szakma már olyan szinten volt egy Amerikában. Akkor ő azt, mire megtervezte, az egy hosszú munkát igénylő folyamat volt, kiszabta, összevarta, elkészítette, meg nem ritka volt az ilyenfajta iparosok közül, hogy mint városba is, hogy kirakat volt téve, mi cipőket elkészítette édesapám, akkor azt egy hétig nem adta oda a tulajdonosnak, hanem reklámként kint volt. Na, erre is emlékszem, de amilyen gyorsan véget ért a szakmák halála, hogyha szabad így mondanom, ez szinte hihetetlen. Mert hát ez az iparosodás a nagyvilágba, a dömpingáru elárasztott minden országot, még ebbe a kis faluba is kijutott, úgy, hogy sokkal olcsóbbak voltak, mert az emberek nem azt nézték, például egy ünneplő cipő férfi 40-50 évig elhordták. Ma, hát ilyesmire nincs is szükség. Főleg most már a mai világban, meg ahogy én észreveszem, ez a pacsni használat annyira följött, meg biztos, hogy kényelmes is, meg modern is, hogy biztos, hogy vannak még olyan vállalkozók, privátok is, Budapesten tudok még róla, akik kimondott cipőkészítéssel, vagy hogy mondjam, ruhakészítéssel, női vagy férfi ruhakészítéssel foglalkoznak, de az borsos áram, azt nem mindenki tudja szerintem megfizetni. Ennyit mondanák, de mi más szakmákról is. A borbék kijártak házhoz, volt műhelyük, de volt olyan nap, mikor kijártak házhoz idősebbet vagy beteget megnyírni, megborotválni, akkor ezek a más szakmák, ezek kőműves szakma az világos, meg az átszakma az nem volt helyhez kötve, ők építkezéssel foglalkoztak, az ácsok voltak azok az iparosok, akik a házra a tetőt készítették el, de közösen voltak vállalkozók a kőművesökkel. Akkor az is furcsa, én arra nem emlékszem, de adat van, hogy tejcsarnokok is voltak privát kézbe abba az időbe, hogy azok vásárolták föl a tejet, most hogy hova szállították, hogy értékesítették, ezt már nem tudom. De ezek a szakmában dolgozók, mondtam már a jó előbb is említve, hogy megtudtak élni abból a keresetből, amit ők idehaza szakmájában, által be tudtak biztosítani egy család fennmaradásához. Nem volt ez annyira olyan munka, hogy ebből meg lehetett volna gazdagodni, de normális életkörülményeket bármikor tudtak biztosítani.
Este a fonóba eljárni, legényeknek, a lányokkal, menyecskékkel cicázni. Én is jártam, addig cicáztam. Ej, haj, fogja vagyok, ej, haj, rabja vagyok, magamra nem vitáztam. Én is jártam, addig cicáztam. Ej, haj, fogja vagyok, ej, haj, rabja vagyok, magamra nem vigyáztam. Erdőbe szőtt, ligetbelek megtermi a virágát. Páros ugalom, ott gelice csókkal él világát. Csókolj te is, csóka csókot aranyos szép kedvesen. Ej, haj, fogságomat, ej, haj, rabságomat, könnyebb szívvel visel. Csókolj te is, csókra csókot aranyos szép kedvesen. Ej, haj, fogságomat, ej, haj, rabságomat, könnyebb szívvel viselem. Csókolj te is, csókra csókot aranyos szép kedvesen. Fogságomat, ej, haj, rabságomat, könnyebb szívvel viselem.
csókolj te is, sokra csókot aranyos szép kedvesen. Ej, baj fogságomat, ej, baj rabságomat, könnyed szívvel viselem.
Egy tájházba való gyűjteményről beszélgetünk, mégpedig Magyar Csernyén, Halász György családi házának udvarán, ahol sok szép tárgy tárul az ember szem elé, és nagy élvezettel próbáltuk átadni a hallgatóknak is a különféle szerszámokról a fontosabb tudnivalókat. Az elkövetkező órában zenei stílust váltunk, remélem ezek a zeneszámok is a hallgatóink kedvére valók lesznek. Így, hogyha most végigvezetne virtuálisan, hogy itt mi mindent látunk, azt én nem bánnám egyáltalán. Itt van, ugye, most én, amit látok, az a mosódeszka, ugye?
Az háztartáshoz tartozik, igen. De úgy van ez nagyjából elrendezve, hogy innen, így, elbetűbe, ez mind kovács szakma. Itt lent, amik vannak. Ezek a kulcsok meg azért különlegesek, mert ez kovácsolt kulcs. És hogy lehetett olyan precízen megformálni, hogy a csavart ne engedje ki magából, ma se tudom fölfogni, és ezek a főleg, mikor még lóval szántottak, az eke szarvára, úgy mondták, a tartóra lettek felakasztva. Azért vannak ezek az akasztók is oda helyezve. Ami itt érdekes, még ilyen dolgokból, amiket ők készítettek, kiraktam egy pár dolgot, hogy milyen mesteri munkára vallanak ezek a precizitások, meg ez volt az első menetvágó méghozzá a kovácsok részére, amely nagy dolognak számított ma, hogyha ilyesmi lenne, akkor semhol nem lenne menetvágva, mert olyan körülményes ezzel. Akkor itt vannak a patkók, a lópatkók, itt van a patkószeg, ezt rakták a lovaknak a lábára, hogy tudjanak normálisan menni a keményebb talajon, a sárosabb talajon, és ez egy külön szakma volt, beletartozott a szakmába, de nem minden kovács tudott lovat patkolni, mondták. Ezzel a kis szerszámmal a lónak a lábán a szaru réteget levágták oly módon, hogy a patkó belestímeljen. Akkor a nem stímet egy ilyen fogóval megfogták, ez nyílik, akkor egy kicsit megmelegítették, hogy adjon egy új alapot, ami már stímelni fog. Körülményes volt ez, de meg tudták csinálni. Akkor itt vannak ezek az eszközök, ez a répahányó, kézi vella, ebben szedtük valamikor a cukorrépát föl. Ez szénavágó, hogy mit jelentett, mikor behozták a szénát, berakták abba a csűrbe, vagy supába, vagy udvarra, hogy ne szóródjon szét, hogyha villába szaggatták, akkor ide ráléptek, és akkor tolták ezt, ez éles, és úgy vágta el. És még hozzá ez a legjobb típus, mert van ilyen egy jó pár,
amelyik
foggantyúja, amelyik még meg van így hajli. Nem hajlítva, ez természetesen áll, tehát közelebb, jobb vele vágni. Akkor ez a kenderfűsű, akkor itt ez a két eszközről nem nagyon nyilatkozok, ahogy én tudom, ezek borzasztó idős, nagyon öregek. Itt volt rajta a két oldalán legalább 1 centiméter rozsda. Mind a két eszköznek, ezt mire én letakarítottam úgy, ahogy lehet, tovább nem akartam, mert akkor eltért volna. Ezek harci eszközök voltak. Méghozzá csúnya dolgokra használták. Akkor, ha megyünk tovább, itt vannak ezek a sütőlapátok különböző formájújak.
Egy része ugye fából, a másik ugye már...
Igen, vasból később készült, és ott fönt azok a tárgyak, amik vannak, az kimondott a konyha eszközök, konyhába használták föl. Ilyen sok van még, ami nincs kirakva, de hát, és nem véletlenül oda tettem egy különleges kisebb, ami egy lóra való volt. Ilyet nem is nagyon lehet találni itt sehol már.
Hangja itt egy kedves dalnak, napközben dúdolom. Színe itt sok régi napnak, elfeledni nem tudom. Kiskoromnak nagy szerelmét, a labdát ma is úgy szeretem. Féltve őrzöm delen a téren, boldogan kergetem. Olyankor elszáll a gondom, és újra érzem a régi grundok hangulatát. Olyankor elszáll a gondom, mert játék közben mindenki jó barát. Olyankor elszáll a gondom, mert lenn a téren mi egyformák vagyunk. A mérnök úr, a házmester és a bícenész mind együtt játszhatunk. Minden este újra kezdem tervezni életem. Minden este azt kívánom, hogy a holnap szebb legyen. És ha néha elfáradtam, az vidít fel engem is, hogy lenn a téren összeállom.
Ez is egy olyan eszköz lehet, hogy tudsz róla lőni, a ricinus szedőkanál.
Nem hallottam.
tudod, a ricinusra emlékszik. Az én nagy bokrokban volt, ilyen nagy szúrós volt, akkor itt behúzták ezen a kivágott rés, hogy az embernek a kezét ne szurkálja össze.
És levágta.
És levágta. Ezt nem tudom, mire használták, ez is olyan gyilkoló eszközféle lehetett, de ez a többi meg itt lent, mondom, kimondott kovács szerszámok, itt különböző kalapácsok, lukasztók, patkoló kalapács, vasadő, edző kalapács, különböző fogók.
És ez?
Ezt nem tudom. Ez apámnál tanáltam meg, hogy mire. Ez valaminek kellett, hogy a tartója, hogy valamit belerakhatott ő. De nem tudom, hogy mi. Akkor ez az a milyen késnek mondják, nem Rambó késnek, az a erdőbe, akik utat vágnak, bozót kés. Ez állítólag az. Akkor, ha megyünk tovább, itt van az, amit már említettem, ez volt az első daráló, de hát ez csak kismértékben volt a Baromfinak. Ez csak 3-4 részre törte a kukoricaszemet.
Csak, hogy egy kicsit segítsenek rajtuk.
Meg az, hogy mikor a kicsi, még a csirke, hát nagy volt a kukoricaszem. És hogy így mondták abban az időben, ne ragadjon a torkába, meg akkor ilyenekkel használták. Ez megint egy kimondott régi eszköz. A mesterségnek a csúcsa ez ilyen kerbe gasztalanításra használták.
Ez olyan, mint egy kis eke.
Olyan.
Mi? Csak kézi.
Kézi. Igen. Akkor ezek voltak, ez a fajta villa, ezt a határba használták szén, amikor a here megszárad gyűjtésre. Ez a fajta villa, ez kévehányó villa, kétágú, ezzel a valamikor a határba, hogy levágták a buzát, kévébe kötötték, és úgy mondták, hogy köröszbe rakták össze, és azokat, mikor hozták haza, ilyen kétágú villába hánták fő. Ez egy horog nevezetű eszköz, ezt nem tudom, mire valós. Nagyon sok idősebb embertől kérdeztem, nem tudták. Ez ugyanaz, ebből ketté van kitéve. Ez meg egy tűzoltó eszköz. Valamikor, mikor tűz volt, a faluba, az udvarakba volt szalma és szár is összerakva, és a tűz ütött ki, ennek két felé áll a karma. És
egyik egyenes, a másik kampós.
És akkor, ha benyomták, kibírtak egy csóvát, húzni abból az égő szárból vagy szalmából. Akkor ezt, amit nem tudok fölfogni, de tudom, hogy pejva, polyva, vagy mondjuk hányó villák ezek. De a polyva, mikor el lett csépőve, az ilyen apróra össze darabult. Hogy lehetett ezekkel a villákkal azt hánni, mert nem volt ott sátorlap, hanem valami ilyen zsákszerűség, nagyobb méretre szőve, azokra ráhánták, és asszonyok hordták be. Polyvás supa is volt kimondottan, mert a polyvát úgy használták fő, hogy utána darát raktak rá, megvizezték a szalmát, darát raktak rá, és akkor ez ilyen, hogy mondjam, abraknak mondták a jobb minőségű takarmányt, és azokból is főleg a lónak és a tehénnek adták az ilyen dolgokat. Ez még a, majd ott meglássuk, a cipész szérszámok, eszközök közé tartozik, ami a legrégibb, azok a gyerek kapta fák, azt, ahogy én tudom, majdnem 200 évesek az a négy kicsi ott egymás mellett. Akkor fönt a szélén, a két szélén, ami van, az a csizmákat erre a fára, a felső részét erre a fára készítették el. És utána a feje meg ezekbe a kaptafákba ment bele. Ezek meg hát kimondottan a menő kaptafák voltak a stílustól, függően, ez meg tudod mi?
Klumpa.
Ez Hollandiából kaptam én. Ez volt Csernyén is az idéseknek, de a szalmával volt mindig
kivélelve.
Ez meg egy olyan tárgy, mikor édesapám meghalt, hogy honnan tudták, meg Újvidékről jöttek, nem kérdezték az árát, hogy elviszik akármennyit kér. Mert a cipők először szögelve voltak, a talpok. Később jött a ragasztás. És ha ragasztották, ha nem voltak olyan ragasztók, mint ma, akkor ezt bele kellett tenni a présbe. Ebbe víz van, ami 70-80 éve nincs kicserélve, képzeld el. És fölül ez be van vonva bőrre. És ahogy ott vannak azok a szorítók, ahogy szorította le, a víz mindenhova oda jut. Na és ez egy olyan prés, úgyhogy nem lett ez eladva. Akkor még ott vannak, kiebb lássuk, azok az árak, úgy mondjuk. Azok különböző cipészárak, hogy most varásra, szögelésre használták, mindnek vagy görbe ár volt, mindegyik munkához másfajta árat kellett használni. Akkor itten már vannak olyan dolgok, amiket sokan tudnak már, hát jó vicc ez. Ezt tudja mindenki, ez a húsdaráló, ez a diódaráló, a mágdaráló, a paradicsomdaráló, a paradicsom mi úgy mondjuk passzírolónak.
Igen, ti is? Igen.
Akkor az elsődleges kóbászt tölték, ezt a hashoz kellett szorítani, ez nehéz volt, ha hideg volt a hús, kitölteni a kolbászféleségekbe. Ez egy régi kalettasütő, akkor ez a...
De mi az a kaletta?
Hát azok olyanok, hogy mondjam neked, sütemény, mintha csillagos lenne a szélük ekkora, pedig az...
Ilyen kis kalács.
Kalács, kalács, kalács. Ezt az égő tűzre tették. Régen a rakott sporhelytoknál...
Bizony nyomott, mind a nyomott,
ja, ugyan, nyomott ugyan,
kalács. Ugyanaz. Jaj, csak hogy más alakja van.
Más ugye? Alakja, hát. Akkor ez volt a bajköpül, ez Németországból való. Azért különleges, hogy itt már olyan technikai eszközök voltak, precizitások a németeknél, hogy könnyű volt ezt tekerni. A miénk mindenhol el van. Ebben van az a bot, belül az a henger, akkor ezt kellett lepöl húzgálni.
Ezek sokkal nehezebb.
Sokkal nehezebb. Ezeket használták zsír kiszedésre, disznóvágások alkalmával, ez is kovácsolt dolgok, meg később még egy jó ideig a falusi asszonyok készítettek házi szappant. Szappanmerő kanálnak is mondják ezeket. Akkor ez hiába régi, de ilyen még ma is vannak a piacon, kilósnak úgy mondjuk.
Igen.
Ezt nem... Ez fölött téve az internetre külön, de senki nem tudott még tippet se adni, meg én se tudom, hogy mire használhatták. Akkor itt van az az ominózus, amit nem tudtak a...
Abranyica,
a fölvidékiek, hogy önállók ilyesmi nem volt. Mondom, hogy volt ott is, csak nem így lett megoldva. Önállók úgy volt, meg Erdélyben is, hogy egy görbe volt, két végére egy darab lánc, és arra egy kuka. De ugyanazra a célra használták
őket.
Akkor ez a ricinus szedő, ez kezdetleges volt. Azok már modernabbak, könnyebb volt azzal szedni, mint ezzel. Akkor ide kerít egy torta, sütő, hogy annak mondjam. Akkor ez, nem tudod ugye, hogy milyen tőcsér. Tönték valamikor a háznál a libát, kácsát. És ha beletették a kukoricát, ott van egy tekerő, és egy henger viszi be a kukoricát. Ha beszorult a bögyükbe, ahogy mondták, akkor volt a faluban egy 3-4 idős bácsi, aki azt ki tudta venni, mert ha nem lett kivéve, akkor megfulladt a liba vagy a kacsa. Azért szaladgáltak hozzá, hogy mentse meg az állományt. Akkor hát ezt tudjuk, hogy locsoló, vízhordása.
És ez a...
Ez meg, hogy
vödör, mondjam... Nem vödör, mert fönt, ugye...
Igen, igen. Ez... Palántásokba virág, dohánpalánta, amit palántázni kellett, azért van ez a luk itt, hogy itt benyúltak a jobb kezükkel, a bal kezükkel a csövüket fogták, és akkor úgy locsolták be ezeket a palántás ágyásokat, arra lett használva. Ez egy majdnem 100 éves suszterszék, ez volt az apámé, ez tudod, hogy bugykos.
Igen.
Az csak oda lett téve, ide gondoltam, mert ide köllött volna, de másikat is tettem. Ez meg egy olyan szerkentyű lükdelő. kukorica morzsolásra, ott fönt a kukoricacsövet betették ebbe a vájúszerűségbe, és nyomva lefelé morzsolta le. Ez már modernabb változat, mert itt 3-4 sort is lemorzsolt egyszerre. Ott van egy másik, az egy soros.
Hosszabb ideig tartottam.
Hosszabb ideig tartott. Ez meg az, főleg az aratással kapcsolatos eszközök, nem főleg, ha más nem is volt. A buza, őszi árpa, zabdát, ez úgy mondjuk, hogy a buza betakarítására volt alkalmas. Hát itt van a, nem itt kellene kezdeni, de mindegy, ez a lisztes kanál. Akkor a salló, azért marokra szedték az asszonyok össze, hogy az emberek rendre levágták a buzát, bekötötték, és ezt sallóval szedték. A kaszának,
kaszakő,
mert arra szükség volt állandóan fejni. Különlegesség ennek a tokmánynak mondjuk mi, hogy ez bika szarvából készít. De ezek pléből. Akkor a kaszát ott kint, ha már kiment az éle, ki kellett kalapálni. Ez egy olyan szerkentyű, hogy ide betették az élit, ezt egy fára ráhelyezték, és ahogy ütötték, mindig mozgott elő. Ez azért van, ide téve nagy kötél, hogy mikor buzahordás volt, még a faluba se volt aszfaltút, határban meg griszrossz utak, volt sok helyt, hogy ledűt, hogy lekötözték a buzát. Akkor az a kés, egy nagyon régi, nem tudom mire használták ezt a kést.
Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság. Az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el azóta. Egy század. Egy év.
Cheers.
megszépíti egy fénysugár. Elkísér az indián nyár. Elmegyünk, egy szép napillan elmegyünk, s velünk jön a szerelem, engedd, hogy élünk legyen.
Akkor megint itt van a kéványó vella, meg ezt is használták, de nem kévehányásra, amikor föl lett gerebjézve a buzaföld, akkor ezzel a kisebb fajta vellával ők azt mind még hazahozták, utólag hordták ezt haza. Akkor itt van a szita, akkor hát a kaszának egyik legfontosabb része ez a kaszakacs. Itt is rajta van, de ez el szokott törni. Mindig egy rezervát is vittek magukkal. Ez a fajta kalapács meg kimondottan csak a kasza kalapálásra volt alkalmas, mert mind a két vége ilyen högyösszerű, hogy apróra kellett, amilyen apróra van ez kikalapálva, alig látszik. Hát úgy nagyjából itt, ami van, úgy elmondtam.
Ezt ugye hordóra...
Hordó, szorító, szorító, szorító. Van hordóm is olyan, meg van, de hát azokat nem akarom. Egy pár hordót, ilyen kisebbeket ide kiraktam, de nagyokat nem akarom. Meg dézsa. A dézsába valamikor a káposzta nagyon sok fogyott faluba. Volt, aki, mikor lereszelték, vagy elejében még csak késsel vágták össze, akkor lábat kellett mosni a gyereknek, az belemenni, taposni. Az taposni. És akkor utána azzal a szorítóval leszorították, hogy adjon fő levet. Tetejére, mikor földjön, meleg helységbe tárolva egy hétig körülbelül.
És megsavanyodott.
Utána azt a savanyú vizet leöntötték, és hát étkezésre alkalmas volt. Főleg a savanyú káposztát disznó vágáskor és utána is disznó töltelékek fogyasztásánál használták föl, meg amennyibe sütöttek a szalonnából, a disznó szalonnájából, az is mindig káposztával. Savanyú kápisztának mondták itt mifelé. Ez meg a bugykos, ebbe volt a víz aratáskó kapáláskó, de még hozzá volt egy kis rafináltság a paraszt emberek fejében is. Ez meghűlt gyorsan. Ők mikor mentek már a földjük felé ki, ahol herét találtak, akkor vágtak egy kis csomót, a garabolyokba belerakva, herével beborították ezt a bugykost, hogy tovább tartsa a hűvösséget, hogy hideg víz is legyen. Meg azt se tudom még a mai nap földolgozni, láttam az időseket, hogy mikor öttek, hogy egyik kezébe a szalonna volt, a vörös hagyma, meg a bicska. Nem lett áttéve a másik kezébe semmi, abba volt a kenyér. Azt nem tudtam soha megfigyelni, hogy hogy bírt annyi mindent, ő elvágni azt a szalonnát, hogy ne újjon ki a többi a kezéből. Ez nekem fáma maradt egy életen át. Nem tudom fölfogni. Kellett a parasztoknak is sok olyan dolgot nem föltalálni, kelléket szerezni, ami könnyebbé teszi az ő életformájukat. Na ez meg a varógépnél volt ez a nagyon régi, ez is fölül 100 éve, forgószék. Mert ahogy vart apám is, a szabóasztal mellett volt a nagy varógép, hogy ne kelljen mindig fölkelni, hát ez ilyen magasságig lehetett fölengedni, és akkor, hogy ne kelljen kelni, forgatta úgy magát, ahogy kellett, hogy elérje azt a bizonyos bőrt, amelyet össze kellett varni. Itt még sok mindent nem mondtunk, de hát ennyi elég belőle. Lükdelő a kukoricára. Ez csak egy sort itt, de ez úgy lehetett csak, hogy az első sort volt olyan...
Irdaló,
így ahogy mondod. Akkor egy 3-4 felül kiúzták egy-egy sort. Akkor utána ez már bele tudott kapaszkodni ez a kampó, hogy...
Könnyebb.
Csak hát, mikor itt is volt még olyan időszak, hogy volt, akinek 100 bikája volt, hát akkor nem lehetett volna a takarmányt ebben előkészíteni.
Ja.
Lószerszám, méghozzá olyané, muralovak, azok a nagy testi lovak városokban voltak, ilyenek a falun nem nagyon, mert igahúzó lovak voltak csak. És itt is, hát ami a legfontosabb, hogy milyen dolgokból áll egy ilyen komplet szerszám, először is ez a nyakló. Ez föl van a kocsirúdra szerelve, és mivel az első kerék, az kell, hogy forduljon, hogy elbírjon menni kanyarokba meg kitérő, akkor utána ez a fejlőnek mondják.
Ez megy a lónak a fejére.
Ez a szömzője. Azért kell a szömző a lónak, ha nem lenne ilyen, az mindenfelé villogna, össze-vissza menne. Ez kimondottan csak egy irányba. Akkor itt vannak ezek a zablák, ez a karikás, ez a feszítő zabla. A feszítő annak a lónak, amely garabonciás volt, hogy el akart szalanni, meg nem úgy viselkedett, akkor ez az ála alatt belőtt ez a lánc, nagyon szorosra kapcsolva. Akkor itt vannak ezek kengyelek, hanem itt még itt van a hámtáska, hám, ez meg az istrán tartó, ezzel húzták, ilyen kötélek voltak, amik be vannak ide fűzve, ezzel húzták a kocsit, vagy az ekét, vagy bármilyen eszközt. Akkor itt tovább menve, itt vannak a két egyes kisebb fa, ezek már komolyabb kidolgozásban voltak, akkor itt ez a sétabot, akkor ez soha nem jött eszembe. A neve, a Rózsa Sándorék.
Fokos.
Fokos, hát. Az is az, a másik, de az nem abból az időből. Ez abból az időből való. És ennek az volt a legnagyobb titka Fokosnak, hogy használták a fiatalok, mikor kocsmába is mentek, ezt ki lehetett húzni a nyelével is. A zsebbe tötték, minden parcakat kint a leszámolásnál elővették, mert ezt nem volt szabad így bevinni. Jó. Akkor ez egy malomtalicska, ami 50 kiló vas meg fa, ezt még nagyapám az átcsinálta, ilyen korcsolyánk volt abban az időben, gyerekkorunkban. Itt vannak a lukak, akkor ide lett befűzve vastagabb madzag, és a cipőre úgy lett rák.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam a magyar csernyei Halász György, aki gyűjtőként egy kiállítást alakított ki az udvarán, és ezt minden évben a nyári időszakra elrendezi, majd ősszel elraktározza, hogy a téli időszakban biztonságban tudja a különféle eszközöket, tárgyakat. A folytatásban is erre a kiállításra invitálom meg Önöket.
Akkor ezek a... Van ez a dohánykuka, mind a kettő, ez már Bognár csinálta, ez egész más, meg a dohánytű itt van. Erre fűzték a dohányt. Akkor, ha megyünk tovább, itt még kettes lónak a szántóekét ilyen kisebb fával húzták, hogyha három ló volt, a harmadik lónak ilyen egyes, a többi itt már most, itt lent, mind asztalos Bognár szerszám. Itt különböző gyaluk van. Pazgyanúk, tisztítógyanúk, akkor különböző sorítók, akkor lukfűrészek, fakalapács, gumikalapács, furdancs a fának, akkor ez a két fűrész is, ez volt a sokkal komolyabb, ez, mert ilyen apró foga volt. Ez meg lent, ami van, ez a...
Komolyabb fák kivágására.
Ilyen colostok, olyan colostok, ilyen vinklik, amik kellettek az asztalosnak, sok minden. Ezek meg főleg ácérszámok, mert itt vannak az ácsbalták, itt van a fagyalú, itt vannak a fejszék, akkor itt vannak a fafúrók. Ez meg, ez a sarok, ez kimondottan apám szérszámai, és... Az meg nitelő, úgy mondjam már. Ezek voltak a nitek. Tudod, ott, ahol a fűző van, még van egy keret, és azt kellett rá nitőni. Ez Csikó a neve, ez egy padba volt, meg van a pad is, beletéve itt körözbe egy fa, és a padra rábír tűni. De csak használta a szerszámok, lószerszámok készítésére, mert az volt ott a lényeg, hogy, hogy mondjam, a varásnál két tűve dolgoztak, hogy ne maradjon egyik felül mindig, akkor egy üres sem maradt, tudod?
Tehát oda-vissza.
Oda-vissza. És két árra is dolgoztak, meg két tűvel is. És ezek mind szurokkal voltak a fonál bevonva, mivel az tartott a nedvességtől. Akkor ezek nagyon sok, amit mondtam, kézileg csinált ő. Ezek olyan eszközök, olyan szerszámok, hogy mikor kész volt, így egy cipő, akkor ez meg lett melegítve LED lámpával, ebben, na nem LED volt, hanem spiritus. És akkor ebben lett kifényezve a bőr széle. Akkor ez lábhúzó kaptak, amikor elkészült a cipő, akkor látod, mindenhol van egy ilyen lyuk. Akkor ő ebben kiúzta ezt a felső részt, először kivette, ezek be voltak szorítva. Akkor ez a lábtartó, amivel mikor szöget, a lába közt volt a cipő, ebben szorította le.
Tehát akkor ezek a kaptafák, most látom, hogy ezek két részesek.
Két részesek. Meg így ment a divat, hogy először a kerekórú, ez a apám, ahogy mondta. Utána jött a kockásórú, most egy kicsit más típusú, ez egy nagyon kicsit, legvégén jött a hegyes óruk, hogy állandóan divat így működött. Ezek meg vaskaptafák, mert sok cipőt elejébe vasszögge szögezték föl a talpat. És ezeket a vaskaptafákat ide rá lehetett, ez is egy olyan, tenni, és mikor kész volt a cipő, azt nem lehetett beli elhajlítani a szögnek a végét, ez automatikusan, ahogy ütötted, hajlította el. Azért vannak ilyen különböző nagyságban. Ez meg egy különleges kaptafa. Ha valakinek szűk volt a cipő, amit vett, akkor ez tágító, hogy ott fönt tekered, nyílik ez széjjelébb. Akkor itt van ez a reszelő is, egy különleges. Ha hegyes órúk voltak, nem lehetett benyúlni, még a faszöget se ki reszelni, ezzel be lehetett. Ezek a különböző lyukasztók, faszög, abból volt a 12, 14, 16-os. Ez már nagyobb, ez a 16-os. Akkor például ez egy régi tintatartó, akkor a cipőkre azok meg ilyen jegyzékek voltak, mikor ki volt szabva a felső része cipőnek, és ráütötték, hogy milyen kategóriába tartozik. Azzal, ha tovább dolgoztak. Meg utána a talpra, ez meg vasból, ugyanez számozó. Ugyanez meg lett csinálva. Ez egy kéziköszöri, érdekes, ilyen kicsi. Akkor itt vannak a cipészkések. Vigyázzak a fejedre. Azoknál is volt, különbözők itt is vannak. Ez volt a sírfolókés. Mit jelent a sírfoló? Az, hogyha a belső részt a külsőhön a színes bőrhöz ragasztották, le kellett venni valamennyit, hogy jobban ragadjon, tudod? Akkor ebben. Ez volt a talpvágókés a vastag bőrre, és a bőrbe is volt, ahogy én emlékszek, meg ezeket is fel lehetett még használni különböző dolgokra. Ez meg azért volt, hogy mondjam így körű, mindig, mikor a kaptafára rálöttél, akkor ebben húzgálták előre-hátra, hogy egy kicsit puhuljon, ne legyen olyan kemény, hogy az ember lábát megsértse. Ez a cvikkolófogó, ez a szögvágófogó, akkor ezek a vasak meg cipővasak. Még hozzá a cipő sarkára, főleg a téli cipő, férfiak.
Hogy ne kopjon.
Ne kopjon. Amikor meg csizma volt, azoknak meg ilyen részből volt, hogy kopogjon is az nagyon. Ha ki volt téglázva az utca, ha nem volt sárolt, akkor nem. Meg ezek a vonalak, ezek is abban az időből valók.
De jó erőseknek néznek.
Erősek. Ezek a legerősebbek.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez közeledve elmondom, hogy egy rendhagyóan szép kiállítás közvetlen közelében beszélgettem a magyar csernyei Halász Györggyel, aki gyűjtőként a faluban egykoron működő mesterségek szerszámait sorakoztatta fel udvarán rendszerezve. Amíg nem kapnak méltó helyet ezek a kiállított tárgyak, addig nyáridőben halászéknál megtekinthetőek. Ám mint a beszélgető társam is reménykedve mondta, bízik abban, hogy egyszer lesz magyar csernyének tájháza, ahova szívesen átadná az általa begyűjtött és féltve őrzött kincseit. Horváth Csaba zenei szerkesztő nevében elköszön önöktől a műsor házigazdája, Kónya Kovács Otília. Továbbra is maradjanak az Újvidéki Rádió hullámhosszán.
Nem értesz engem, hagyd meg. Keresem a szót, keresem a hangot. Keresem a szót, keresem a hangot. Nézd, én azt nem hiszem, hogy ez már szerelem. Mégis mindinkább érzem, hogy szükségem van nagyon rád, rád, rád. Ó, nagyon rád, rád.
megértő kérlek, néha kedvesen segíts nekem, keresem a szót.